Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetet már nem kell bemutatnom az Európa Rádió hallgatóinak, hiszen a munkatársai nagyon sok témában is nagyon sokszor megszólaltak már itt az Európa Rádió hullámhosszán. Most a komposztról fogunk beszélgetni, mert bár az utóbbi időben én úgy gondolom, hogy ez napirendi téma a kertészek és a hobbi kertészek között, hiszen folyamatosan hívják fel arra a figyelmet, hogy mennyire fontos a komposztálás. Szerintem sokan nem tudják, hogy hogyan kell komposztálni, és milyen is a jó komposzt.
A jó komposzt az rendkívül morzsalékos szerkezetű, puha állagú, sötétbarna színű, és egy ilyen kellemes nedvességtartalma van. Ha megnyomjuk a jó komposztot, akkor nem csöpök ki belőle a víz, de nem is túl száraz. Egy ilyen földszerű anyagot kell elképzelni, mint egy jó virágföld. Látványra legalábbis így néz ki a komposzt, és ezt attól függően, hogy milyen komposzthoz tudunk hozzájutni, akár magunk készítjük, vagy akár valahol megvásároljuk, akár egy komposzttelepről, annak függvényében, hogy milyen ennek a komposztnak a szerkezete, más-más módon tudjuk a kertünkben felhasználni.
Bármiből lehet komposztot készíteni, amit a kertünkben találunk, és mondjuk mi hulladéknak tituláljuk?
Igen, abszolút. Ugye a komposztoknak több változatát tudjuk megkülönböztetni. Egyes komposztok azok kizárólag zöld hulladékból készülnek, ezeket köznyelvben zöld komposztnak szoktuk hívni. Ebben nem kerülnek bele semmilyen állati eredetű dolgok, ilyenre gondolok, mint ugye marha trágya, vagy bármilyen állatnak a trágyája. Természetesen abból is készítünk komposztot, de a leggyakrabban a házi kertesek, ugye az összegyűjtött zöld hulladékokból, fűnyesedékből, vagy ágaknyesedékéből, illetve a konyhai maradványokból, ilyen zöldség és gyümölcshámozékokból szoktak komposztot készíteni. Máshogy kell egy picit kezelni azt a komposztot, amiben nagyon magas az ilyen nedves összetevőknek az aránya, és máshogy kezeljük azt is, ami mondjuk főleg ilyen szárazabb, magasabb széntartalmú összetevőkből áll.
Mi a jó, hogyha én összegyűjtöm mondjuk a fűnyesedéket, a falevelet, és ezeket egy komposztálóba teszem, tehát egy erre kijelölt helyre rakom, és ott várom, hogy komposzt legyen belőle, vagy mondjuk ha kint hagyom inkább ezt a területen. Sokszor mondják a fűnyírásnál, hogy nem kell összeszedni a lenyírt füvet, ott kell hagyni, mert ugye az nagyon jó a fűnek, meg a földnek és a talajnak is.
Így van, én ennek a kérdésnek nagyon örülök, mert bár már az is egy szuper dolog, amikor az emberek elkezdik összegyűjteni a kertben keletkező zöld hulladékot, és ezt annak megfelelő helyén komposztálják, mondjuk egy komposztkeretben, vagy csak kert végében létesítenek egy komposztkupacot, ez már egy hatalmas előrelépés ahhoz képest, mint amikor elviszik a szerves anyagot a kertből azáltal, hogy becsomagolják ezekbe a zöld hulladékgyűjtőzsákokba, és aztán kiteszik a ház elé. De még egy lépés, ami még talán ennél is jobb, amikor a helyén hagyjuk a szerves anyagot. Ugye az a keletkezési helyén van a legmegfelelőbb helyen. Minden elkomposztálódik emberi beavatkozás nélkül is. Tehát pontosan, ahogy itt most elhangzott, hogyha lehullik a lomb ősszel, azt a természetben sem viszi el senki a talajról. Az ott helyben komposztálódik. Általában a lehullott őszi lomb az tavasz végére már egyáltalán nem látszik. Tehát olyan gyönyörű szépen a talajban élő mikrobák, illetve a makrofauna szépen elkezdi lehúzni a járataiba, elkezdik földolgozni a különböző gombák átszövik, hogy azt már tavasz végén szinte nem is látjuk. És ugyanez vonatkozik a fűnyesedékre is. Tehát az is, hogyha a helyben hagyjuk, és egyszerűen csak a lekaszált, levágott füvet, azt a területen hagyjuk egy pár nap múlva, már szinte nem is nagyon látjuk. Úgyhogy ez a legjobb, amit tehetünk, hogyha a vágott füvet, illetve a lombot a helyén hagyjuk, de természetesen azért az ilyen nagyobb adag zöld hulladékot, mondjuk egy meccés után keletkező árnyesedék halmot, azt azért másképp kell egy picit kezelni.
Azt azért gondolom nem árt összeaprítani, és maximum úgy belerakni a komposztálóba.
Így van. Annál gyorsabban fogjuk tudni elkomposztálni a zöld hulladékunkat, ugye minél kisebb darabra vágjuk őket, és ezáltal növeljük a felületét ezeknek az anyagoknak. Tehát ha berakunk egy nagy farönköt, most képzeljük el ezt, vagy egy nagyobb, vastagabb ágat, ahhoz kevésbé tudnak hozzáférni ezek a mikroorganizmusok, mert ugye kisebb összességében a felülete, de hogyha felszecskázzuk, akkor onnantól fogva nagyobb felületen tudnak hozzáférni ezek a különböző talajmikroorganizmusok, és sokkal gyorsabban is megtörténik a komposztálódás. A másik fontos dolog meg, hogy ezzel a szerkezetét is azért javítjuk a komposztnak, sokkal átjárhatóbb, sokkal könnyebb vele dolgozni például. Tehát amikor egy-egy átforgatásnál nem kell hatalmas ágakat kipakolni, hogy fér bele, hanem szépen akár egy ásóvillával az apró részeket mi is könnyedén meg tudjuk picit forgatni.
Miért tartják a kertészek, a biokertészek csodafegyvernek a komposztot? Mi az, amiben segíti a talajt?
A komposzt nagyon sokféleképpen felhasználható, sokféleképpen a segítségünkre lehet. Hogyha nekünk van egy mondjuk nem teljesen elkomposztálódott komposzthalmunk, egy halomzöld hulladékunk, mondjuk azt, hogy egy 6 hónapos komposztunk, abban még rengeteg növényi maradvány úgy egészben megfigyelhető, vagy nagyobb darabokban megfigyelhető. Ha mi szeretnénk egy nagyon jó érett komposztot a végén, amit föl tudunk használni a növények alá, akkor ezt még hagyni kell élni. De hogyha nincs rá lehetőségünk, vagy helyet szeretnénk felszabadítani, és valahogy meg kell szabadulnunk ettől a félig elkomposztálódott anyagtól, akkor ezt a félig érett komposztot bátran kiszorhatjuk mondjuk az ágyások közé, ahol járunk a két ágyás között, ez egy ilyen takaróanyagként funkcionál, és segíti azt, hogy kevésbé gyomosodjon el a terület, de akár fásszárú növények vagy cserjék tövébe is tudjuk takaróanyagként, mulcsként is használni, ami ugye a téli hidegeknél hát elég fontos dolog, hogy a felfagyást egy kicsit korlátozni tudjuk, vagy ezt egy kicsit meg tudjuk óvni a növényeket tőle. Tehát a nem teljesen elkomposztálódott komposzt az nagyon jó takaróanyag, nagyon jó mulcs, nagyon jó az ágyások közé. Ha pedig nagyon érett komposztunk van, ami morzsalékos szerkezetű, amiben már megtaláljuk mondjuk a gilisztáknak az ürülékét, ugye ez apró, pici, kis granulátumokként jelenik meg a komposztban, ez rendkívül jó tápanyagforrás a növényeknek, úgyhogy egyfelől tápanyagot is juttatunk, illetve maga a komposzt az egy szerkezetjavító anyag. Gondoljunk csak arra, hogyha nagyon tömörödött, agyagos talajaink vannak, nehezen átjárható, szinte le sem megy az ásó benne, a növények gyökerei fuldokolnak. Akkor, hogyha egy pici komposztot be tudunk dolgozni, aminek rendkívül levegős szerkezete van, akkor már is egy kicsit föl tud lélegezni a növény, egy picit több helye van a gyökereknek, létrejönnek ezek a úgymond légbuborékok a gyökerek között, egy sokkal kellemesebb környezetet tudunk teremteni a növényeknek, és nagyon sok termesztett növényünk sokkal jobban növekszik az ilyen lazább közegekben, gondoljunk csak a gyökérzöldségekre.
Arról már volt korábban szó, hogy lehet otthon előállítani komposztot, és lehet természetesen vásárolni is bizonyos helyeken komposztot. Mi mindenre lehet felhasználni mondjuk a zöld komposztokat? Mert erre az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnek, ha jól tudom, akkor saját kutatásai is vannak.
Ez így igaz. 2021 óta aktívan kutatjuk azt, hogy hogyan tudjuk a zöld hulladékot mondjuk úgy hasznosítani, hogy ki tudjuk váltani vele a kertészetben gyakran használt tőzeget. Nálunk olyan komposzt van használatban, tehát olyan komposztokkal dolgozunk, ami kifejezetten csak zöld hulladékot tartalmaznak, tehát zöld hulladékból keletkeztek. Itt az ilyen istállótrágyás, szalmás komposztok most nem játszanak, és mi nagyon érett komposztokat szerzünk be különböző professzionális komposztáló telepekről, és azt vizsgáljuk, hogy palánta nevelő közekként ezek képesek-e funkcionálni. Maga az ötlet onnan jött, hogy a tőzeg egy olyan fenntarthatatlan anyag, egy ilyen nagyon agresszív kitermelésből származik, ami rendkívül ártalmas az ökoszisztémákra, tehát ezekre a lápi ökoszisztémákra, amik egyébként is, hát igen, ritkák, nem csak itthon, de már egyre ritkábbak máshol is.
És bocsánat, hogy a szabadba vágok, ennek ellenére a virágárusoknál a cserepes növényeknek a többségét tőzegbe rakják.
Így van, de tekinthetünk bátran a tőzegre úgy, mint a kőolajra, tehát ez egyszer el fog fogyni. Hogy egy kicsit érthetőbben fogalmazzak, mondjuk egy tőzeglábban a tőzeg évente 1 millimétert nő. Na most az emberek több 10, több 100 000 tonnákat termelnek ki folyamatosan, tehát ez egyszer el fog fogyni. És akkor majd így is úgy is más forrás után kell néznünk. Tehát, hogy kell valami alternatívát találni a tőzegre, és mi arra gondoltunk, hogy mindenféleképpen akkor van ennek az egésznek értelme, hogyha nem egy másik ilyen szintén nem fenntartható vagy bányászott anyagot találunk, hanem egy olyat, ami a természetes körforgásban amúgy is beilleszthető is keletkezik. Tehát itt van a zöld hulladék, az mindig fog keletkezni, a növények mindig nőnek, azokat mindig le kell vágni, az abból keletkező hulladékot meg el kell komposztálni. És hogyha ezt olyan jó minőségű komposztot tudunk előállítani, ami hasonlít fizikai, kémiai tulajdonságban a tőzegre, és nagyon sok minden egyébként hasonlítanak, akkor ezt is fel fogjuk tudni használni palánta nevelésre. Ugye hát rengeteg sok országnak, mondjuk Hollandiára egy tökéletes példa, szinte az egyik fő hát bevétele ez, ezek a növénygyárak. Hát tudjuk, hogy minden növény, amit megtalálunk a polcokon, ez szinte kivétel nélkül Hollandiából érkezik. Ez egy nagyon nagy kertészeti múltú ország, na ők már teljesen kifogytak a kitermelhető tőzegből, tehát mindent importból szeretnek be, de ez természetesen nem csak rájuk vonatkozik, hanem sok másik ország is így van ezzel. Tehát az önkínélet mi 2021 óta aktívan kutatjuk, és eddig úgy tűnik, hogy a komposzt a jó érettségű, tehát általában ilyen 12 hónapnál érettebb zöld komposzt, ez kiválóan alkalmazható palántanevelésben. A mi tesztnövényünk az a paradicsom, és alapvetően paradicsommal, de az elmúlt 2 évben már káposztafélékkel, illetve salátákkal is kísérleteztünk, és azt találjuk tényleg, hogyha megfelelő minőségű komposzthoz tudunk hozzájutni, sokszor az utóérlelés akár zsákban még nagyon sokat tud segíteni, akkor szinte kivétel nélkül sikerrel tudtuk alkalmazni magról nevelésre, tehát én szaporítóföldként palánta nevelő közegben, mi 6 hétig neveljük benne a paradicsom vagy egyéb palántáinkat, és nagyon ígéretes eredményeink vannak eddig.
Igen, láttam képeket róla, nagyon látványos egyébként, hogy 4 hét, 6 hét alatt mennyit változik egy palánta. Teljesen mindegy, hogy mondjuk abban a lombkomposztban mi van? Tehát, hogy milyen fának a levele? Mert ugye ebtéren is megoszlik a szakmának a véleménye. Valaki például azt mondja, hogy a diófának a levelét is nyugodtan rakjuk bele, mert hogy abszolút nem káros, és nincs gond azzal, hogy mérgező hatású egyébként. Valaki meg azt, hogy nem.
Jó, hogy most bekerült ez a lombkomposzt szó. Ugye, amiről rendig én beszéltem, én mindig csak zöld komposztot mondtam eddig a pillanatig. Hát a zöld komposztban minden benne van. Tehát ott a fának a levele benne van, de benne vannak a levágott galjak, mindenféle metszési, maradék, fű, bármi benne lehet. A lombkomposzt az már egy szűkített dolog, azt azért is hívjuk ilyen specifikusan lombkomposztnak, mert abban valóban nincsen más benne, mint a lombhullató fáknak a lombja. Ezzel is külön kísérletezünk, tehát nekünk erre van egy külön vonalunk, hogy hogy néz az ki, amiben csak a lomb van? Mert egyébként a lombkomposztnak az állaga az még talán sokkal puhább, mint a zöld komposzt, és ugye ez a korai fejlődési szakaszban, amikor a csiranövényekről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a kis gyökerek könnyen át tudják szőni a talajt, a termesztőközeget ebben az esetben, illetve ki is tudjanak bújni a növényképp.
Azért említettem meg a lombkomposztot, mert amiről eddig beszéltünk, ugye az a különböző beszerzési forrású zöld komposztok tesztelése, több zöldségfaj felhasználásával, ugye paradicsom, sáta, káposztafélék, de ugye az önkinek, ahogy mondtad, van lombkomposzt kísérlete is, eltérő fafajok lombjának felhasználásával, ugye ezért kérdeztem erre rá.
Igen, igen, és nagyon jó is a kérdés. Mi többféle lombkomposztot tesztelünk. Ugye van egy partnerünk, aki előállítja nekünk, szintén ilyen települési zöld hulladékként zöldtelepükre beérkező lomb. Az természetesen vegyes, tehát ott nincsen arra lehetőség, hogy ők szétválogassák a különböző parkfáknak a lombját. Talán azt mondanám, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy a vegyes hogy működik, mert a legtöbb esetben az emberek erre fognak szert tenni. De tény, hogy van olyan, hogy a kertben valakinek van egy hatalmas nagy diófája, és az fogja a lombnak a legnagyobb tömegét adni, akkor felmerül a kérdés, hogy ezt fel tudja-e használni. Számos kutatás egyébként megjelent már pont ebben a témában. Tudjuk, hogy a diófa levelében vannak olyan allelopatikus anyagok, amelyek vissza tudják vetni a növényeknek a csigrázását a kezdeti szakaszban. Tehát, hogy itt jön az a fontos kérdés, hogy mennyi ideig komposztálunk. Mondjuk egy olyan levelet, mint mondjuk a juhar, vagy az ilyen puhább mogyoró levél, ezek hamar el tudnak komposztálni. A mogyoró levele kifejezetten ilyen molyhos puha, ez is sok kertben egyébként megtalálható, 1,5-2 éven belül, abból egyébként szép komposzt készül, ha az ember egy picit odafigyel, és időnként megforgatja, nedvesíti. Viszont a dió, aminek sokkal vastagabb levele van, kicsit ilyen viaszos a levele, aminek sokkal több idő kell, és tény és való, hogy 1-2 év neki nem lesz elég ahhoz, hogy ezek az allelopatikus anyagok eltűnjenek, lebomoljanak benne. Egy 2-3 éves diófa levél komposzt viszont már tökéletesen alkalmas arra, hogy felhasználjuk a kertben, és semmi problémát nem fogunk észlelni. Erre egyébként számos kutatás van már, úgyhogy ezt nem csak én mondom, hanem mások is mondták már előttem, és mi is komposztálunk egyébként diólevelet az önkiben. A miénk még nincsen kész, hiszen ahogy mondtam, egy ilyen 2-3 év azért kell a diónak, úgyhogy saját tapasztalatot ezzel kapcsolatban nem tudok még mondani, de rajta vagyunk, tehát komposztálódik nálunk, és akkor emellett mi készítettünk juharból, illetve cseresznyéből, kőrisből is komposztot. Még szintén kell nekünk egy pár hónap, hogy ezek kész legyenek, és akkor utána azokban is el fogjuk kezdeni a palánta nevelést.
Tehát magyarán arra kíváncsi az önki, hogy mondjuk mekkora a különbség a zöld komposztos palánta nevelésnél, és mondjuk a fafajok lombjának felhasználásával készült komposztos palánta nevelésnél?
Hát inkább elsősorban azt mondanám, hogy amit mi nézünk inkább, hogy zöld komposzt versus lombkomposzt. Uh-huh. Tehát nem, meg akarjuk nézni, kíváncsiak vagyunk arra is, hogy a különböző fafajok lombjából készült komposzt az mennyire viselkedik másképpen, vagy mennyire szeretik a növények, de mivel a legtöbb esetben vegyes lombbal dolgoznak az emberek, mi inkább arra tesszük a nagyobb hangsúlyt, hogy általában a lombkomposzt, ami készülhet nagyon sok, falombjából az milyen hatékonysággal használható fel palántanevelésben, és erre mondom, hogy erre van nekünk most már 2 éves adatunk, amiben nem csak a saját kísérleteinket használtuk föl, hanem mi átvittük egy közösségi kutatásba is, tehát bevontuk nagyon lelkes önkénteseket, akik szívesen kipróbálták ezt az anyagot, ezt egy Citizen Science projektnek nevezzük, 2023-ban is, 2024-ben is volt ilyen Citizen Science kutatásunk. Ekkor azt csináltuk, hogy kiküldtük azt a lombkomposztot, amit mi is használunk. Ez egy nagyon kész, jól lebomlott komposzt, tehát egy magcsomagot is kaptak, és akkor ők is ugyanúgy, mint mi az önkiben, 6 hétig nevelgették a kis palántáikat, és egy adatgyűjtő felületen tudták rögzíteni azt, hogy hogyan fejlődnek a növények. Ez nekünk egy nagyon-nagyon fontos információ, mert azt gondoljuk, hogy nem elég az, hogy valami úgymond labor körülmények között, tehát kontrollált körülmények között működik. Nekünk nagyon fontos az emberek tapasztalata is. Tehát ahhoz, hogy valós következtetéseket tudjunk levonni, azt is látnunk kell, hogy ez a komposzt különböző felhasználóknál, különböző növénynevelési módszereknél hogy működik. És nagyon jó dolog, hogy eddig pozitív visszacsatolásokat, visszajelzéseket kaptunk. Nyilván nem működött mindenkinél 100%-osan egyformán jól, de összességében azt látjuk, hogy sokan szívesen kiváltanák a tőzeget, tehát erre a következtetésre jutottak.
Mi minden kerülhet bele a zöld komposztba, és ezt azért kérdezem, mert az emberek vagy kaptak zsákot erre, hogy a zöld hulladékot gyűjtsék, vagy pedig kaptak hozzá kukát. De szerintem sokaknak a fejében téves kép él arról, hogy mi rakható ebbe. Tehát, hogy például a lehullott gyümölcs, vagy például a barackmag, vagy a rothadt körte alma barack, hogy ezek belekerülhetnek-e, vagy sem?
Nagyon jó kérdés. Jellemzően ebbe ugye vágott füvet, meg meccési hulladékokat szoktak belerakni. Azért ilyeneket, hogy dinnyehéj, meg rohadó gyümölcs, ezt biztos vagyok benne, hogy nem jó ötlet belerakni, mert ugye ha az ember kiteszi zsákba, ez egy idő után elkezd majd ott elfolyósodni a zsáknak az alján, nehéz is felemelni annak, aki elviszi, ha kiszakad a zsák, az olyik. Őszintén szóval most nekem is meg kellene néznem, mondjuk a közterületfenntartó honlapján, hogy pontosan ők mit jelölnek meg, mint belerakható hulladékot, de szinte egészen biztosra merem mondani, hogy itt elsősorban a lombról van szó, illetve ezekről az árnyesedékekről. A többi az nyugodtan mehet a házi kerti komposztálóba, de mindig egy kérdés, hogy a csontot, a húst, a tésztát, a kenyeret, szóval, hogy azzal mit csináljanak. És ez mindig felmerül, hogy berakhatom-e a komposztba, vagy nem rakhatom be a komposztba.
Hát ha sok patkány szeretnének, akkor rakják.
Igen, tehát mi általában erre azt szoktuk mondani, és tényleg ez az, ami a legegyszerűbben kivitelezhető, hogyha kis mennyiségben keletkezik. Tehát, hogyha van egy maroknyi tésztám, vagy egy-két csontom, azt bele lehet rakni, de tegyük be a komposztnak a közepébe, tehát fúrjunk bele egy lyukat, rakjuk be középre, és utána hordjuk rá vissza az egyéb szerves anyagot. Most mindegy, hogy az a szalma, vagy fű, vagy lomb, de hogy egy kicsit maszkoljuk ezeknek a csalogató, illatú ételeknek a vonzó hatását, de azért nem szabad túlpakolni egy komposztálót ilyenekkel, mert valóban jönni fognak a különböző rákcsálók, olyan is van, hogy a varjak szállják meg ezeket a komposztálókat, és akkor ott széttúrják. Nálunk is ez a közösségi kertben elő szokott fordulni, tehát hogy kis mennyiségben persze lehet. De inkább azt mondom, hogy takarékossági szempontból annyit szedjünk az ételből, amit megeszünk, annyit készítsünk el, amit megeszünk, fagyasszuk le, hogyha túl sok, és a legutolsó esetben rakjuk a komposztálba, és akkor is kis mennyiségben.
Az a legjobb, hogy nálunk otthon a komposztálóban tényleg nincs csak zöld hulladék, meg gyümölcs maradék, és ettől függetlenül patkányok. Igen. Mi most ott tartunk, hogy megszüntetjük, mert egyszerűen kifúrták alól, tehát szó szerint a komposztálónak az alját majdnem, hogy körbe kellett betonozni, mert járatot fúrtak a patkányok bele.
És abba igazából csak ilyen zöldség, meg
igen,
gyümölcs?
Igen, zöldség, meg gyümölcs.
Na
igen.
Hát én ezzel a jelenséggel még nem találkoztam eddig. Ugye leginkább arra tudok referálni, ami nálunk van, itt a közösségi kertben, uh-huh. mert 5 komposztáló sorban egymás mellett, és a telepről szó szerint mindent lehordanak. Tehát ott az ételmaradéktól kezdve a féldinnye, tehát minden megjelenik. Viszont noha itt a patakpartján van egyébként patkány, tehát este azért időről időre találkozik vele az ember, mégsem találtunk még nagyon a komposztálóban, hála Istennek. Nem tudom, hogy ez mind múlik. Ilyenkor egyébként valószínűleg az a legjobb megoldás, hogyha ha nem rakjuk bele mondjuk ezt a nagyon lédús zöldségeket, meg gyümölcsöket, és akkor átállunk a lombkomposzt készítésre, tehát szó szerint, hogy csak lombot halmozunk fel, az nagy valószínűséggel nem fogja érdekelni a patkányt, ha csak nem akar bemenni telelni az aljába, ezt nem tudom megmondani. Sünik szoktak egyébként a lombkomposztot.
Igen, igen, azt nagyon keresztül szeretik.
De hát mondjuk azt egészen addig nem is kell forgatni, van egy ilyen sünvédő technológia, ne zárjuk októberben, és legközelebb tavasszal a felmelegedés után nyúlunk hozzá, aztán onnantól fog megint lehet forgatgatni, de egyébként a posztméhek is tudnak telelni ilyen helyeken, meg katicabogarak, tehát hogy azért ezt a lombkupacot, ezt tényleg érdemes békén hagyni.
Minden településen van egyébként komposzttelep? Vagy ebbe azért még van hiányosság, lemaradás Magyarországon?
Van hiányosság sajnos. Mi pont frissítettük a komposzt térképünket, ahol föltüntettük a Magyarországon megtalálható engedéllyel rendelkező zöld komposzttelepeknek a listáját. Rendesen egy Google térképként funkcionál, tehát úgy is van megcsinálva, és az ember az éppen ahhoz a településhez legközelebb eső komposzttelepet ki tudja választani, ahol ő lakik. Azért a nyugati ország részben sajnos még bőven elférne néhány komposzttelep. Itt Budapest is környéke az, ami talán a legjobban el van látva, illetve a keleti ország rész sem rossz. Vannak kérdések, folyamatosan érkezik be hozzánk, hogy XY vagyok, és az én környékemen egyáltalán nincs a közelben semmilyen komposzttelep. Mi részben azt is célnak tűztük ki, hogy egy kicsit promotáljuk nem csak a gazdáknak, és nem csak az átlagembereknek, de próbálunk olyan szakmai kapcsolatokat is kialakítani, hogy ösztönözzük arra az embereket, hogy igen, komposzttelep létesítése az fontos, az emberek igénylik. Tehát, hogy komposzttelepet lehet létesíteni, hogyha az ember megfelelő engedélyek birtokában van, és ennek a technológiának az ismeretében van. Vannak is olyan cégek, akik magát a technológiát árulják Magyarországon, komposztforgatót, komposztkészítőt, tehát hogyha valaki ezzel szeretne foglalkozni, akkor megteheti, hogy egy saját telepet akár elindít. Nyilván ez egy elég hosszadalmas folyamat, de az igény megvan rá. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez is egy fontos dolog, hogy az emberek, ha ez eljusson, hogy erre szükség van, és jelenleg hiány is van bizonyos országrészekben.
És gondolom az is nagyon fontos, hogy az a komposzt, ami képződik, az szennyeződésmentes legyen, tehát például műanyag ne kerüljön bele. Most már óvodáknál, iskoláknál is van komposztáló. Én döbbenten tapasztaltam, amikor ugye a gyerekekkel öntöttük bele a gyümölcshéjat, meg ezt-azt, tele papírral, szalvétával, meg műanyag zacskóval. Tehát ők fogták, és zacskóstól beledobták a zöldségnyesedéket, a gyümölcsmaradékot. Számomra ez fölfoghatatlan és döbbenet.
Igen, mi is nagyon gyakran találkozunk ezzel a problémával sajnos. Több közösségi komposztálónak az üzemeltetésében azért van valamennyi részvételem, mondjuk úgy. A közösségi kerteknek szokott lenni olyan közösségi komposztálója, a környékben lévő lakók, akik mondjuk társaságban laknak, le tudják hozni a komposztot. És akkor mi itt a közösségi kerttel, amivel kapcsolatban vagyunk, időről időre lemegyünk, átforgatjuk, kivesszük az oda nem illő anyagokat, és elképesztő dolgokat szoktunk benne találni. Tehát sajnos ez ténylegesen megtörténik, hogy valaki a zöldséghámozékokat zacskóstól bedobja a komposztálóba, még annak ellenére is, hogy ki van táblázva a komposztkereten, hogy mi az, ami bekerülhet, és mi az, ami nem kerülhet be. Értelemszerűen a műanyag nagy piros betűkkel ott van. Ez nem lehet. Szemléletformálással lehet ezt szerintem csak megoldani. Tehát minél többet kell róla beszélni, minél több anyag jelenjen meg, akár videóanyag, akár rádióanyag, szóróanyag, tehát ezt egyszerűen csak akkor tudjuk megelőzni, hogyha minél több energiát fordítunk az edukációra. A másik probléma az az, amikor az ember megveszi mondjuk a komposzttelepről zsákosan komposztot, és akkor azt nagy boldogan kiteríti otthon az ágyására, és abban is talál műanyagot. Ugye miért van ez? A legtöbb esetben a települési zöld hulladékokat ezt ugye zsákba kell kirakni a ház elé, és ezt ürítik ki a komposzttelepen. Csak amikor az ember vágási hulladékokat, vagy akár meccési hulladékokat rak bele, akkor ezek az ágak, ágrészek átszúrják a zacskót. Innentől fogva, hogy átszúrták a zacskót, nem lehet egy mozdulattal kiborítani belőle a hulladékot, mert az keresztbe kasul eltorlaszolja a száját a zacskónak, és ilyenkor történik meg az, hogy rengeteg sok ilyen kis cafat műanyag, az be fog kerülni. És ez egészen addig nem lesz megoldva, amíg nem merev falu konténerben vagy kukában gyűjtjük. Nyilvánvalóan az ilyen gyűjtés az viszont sokkal költségesebb. Tehát, hogyha egy autónak egy konténert kell A-ból B-be cipelnie, akkor eléggé rendszeresen kell teríteni ezeket a konténereket, tehát hogy mindenkinek a lakókörnyezetében belátható távolságon belül elérhető legyen. És akkor még fölmerül az is, hogy ki tudja, hogy az emberek mi mást fognak a konténerbe beledobálni, mert hogyha valaki sétál az utcán, és gondol egyet, és cigicsik a kezében van, és lát egy konténert, senki nem tudja megakadályozni, hogy oda beledobja. Tehát, hogy ez egy rendkívül komplex probléma, és egy kicsit megint csak visszamegyünk oda, hogy az embereket edukálni. Egyfelől szerintem az, hogy az ember mit rak bele, ez nagyon fontos. A másik az, hogy a helyi önkormányzat, vagy magasabb szinten milyen döntéseket hoznak a begyűjtésre. Úgyhogy van még mit fejlődni, de mindig azt mondjuk, hogy a komposzt használatnak az előnyei, azok azért fölülmúlják azokat a kis hátrányokat, hogy mondjuk valamennyi műanyag darabkát, szafatkát találunk ezekben a komposztokban. Tehát annyi műanyag hulladékkal árasztjuk el a környezetünket, hogy ez végül is elenyésző, és ki tudjuk csipkedni a kezünkkel, akkor ezzel megoldottuk részben a problémát, teljesen nem egészben, mert több kömétert az ember nem fog átfésülni. De maga a komposzt használat viszont annyira jó, és annyira előnyös a talajnak, hogy így a kisebbik rosszat választottuk.
Egy nagyon picit visszacsatolnék még a kutatásra, az Ömki kutatására, pontosan a komposztok összehasonlításánál. Mi az, amire törekszik az Ökológiai Kutatóintézet? Tehát, hogy melyik kombináció adja, eredményezi a legjobb minőséget?
Igen, tehát ez egy fontos kérdés számunkra, hogy mik azok a módszerek, amiket ha használunk, akkor egy univerzálisan jó komposztot elő tudunk állítani. Ez fontos, hogy soha nincs két ugyanolyan komposzt, mert nem mindegy, hogy milyen évszakban keletkezik a zöld hulladék, teljesen más zöld hulladék keletkezik össze, mint tavasszal, vagy mint nyáron. Tehát azt nem tudjuk mondani, hogy mi létre tudunk hozni egy képletet, ami alapján mindig ugyanolyan komposztot tudunk előállítani. Ez ki van csukva. De vannak olyan ökölszabályok, amiket, hogyha betartunk, és például ennek egy nagyon fontos része az, hogy mennyi ideig érleljük, mondjuk milyen gyakran kezeljük, hogy átforgatjuk, hogy hogyan tároljuk a komposztot. Ezek olyan dolgok, amik meghatározóak lehetnek annak a beltartalmi értékeire vonatkozóan, vagy a lebomlás sebességére vonatkozóan. Tehát, hogy ilyen irányelveket szeretnénk egyrészt meghatározni, amelyeket a házi kertészek vagy a gazdálkodók tudnak hasznosítani a gyakorlataikban, illetve mi szeretnénk, hogyha egy olyan tartós együttműködésünk legyen egy komposztteleppel, ami úgy tűnik, hogy eddig sikeres, akik viszont megfelelő technológiával elő tudnak állítani külön őszi vagy akár külön tavaszi zöld hulladékból egy viszonylag univerzális anyagot. És eddig úgy tűnik, hogy ez működik, csak érdemes külön választani a házi kerti komposztálást, a professzionális komposztálástól, mert teljesen más eszközeink vannak, és nyilvánvalóan maga a komposzt is egy kicsit más lesz. Azt azért elmondhatjuk nagy általánosságban, hogy a házikerti komposztnak mindig sokkal aktívabb a mikrobiológia a házikerti komposztban. Tehát, hogy ott mindig meg fogjuk találni a különböző trágyagirisztákat, földigirisztákat, ászkákat. Tehát nagyon dús életközösséget találunk a házikerti komposztban, és ez szuper. A professzionális komposztban egy kicsit máshogy történnek a dolgok, ott nagyon sokszor ilyen fedett alapzaton történik, tehát akár betonon, vagy valami más talajon történik a komposztálás. Ott nem ezek az élőlények fognak dominálni, ott egy picit inkább a kémiai irányba megy át a komposztálódás, viszont egy sokkal egységesebb anyagot kapunk az esetek többségében.
2025-ben is lehet majd csatlakozni önkéntesként a kutatáshoz? Ugye ennek volt 2024-ben egy regisztrációja, volt egy hozzájárulási díja, ami természetesen ugye tartalmazta a 15 liter lombkomposztot, a kísérlethez szükséges paradicsomvetőmagot, kiszállítás költséget, stb. Ez 2025-ben folytatódik?
Egyelőre úgy tűnik, hogy most a 2025-ös évet kihagyjuk, és inkább arra fogunk fókuszálni, hogy az eddig beérkezett adatokat megfelelő módon feldolgozzuk. Nyilván ez folyamatosan zajlik, tehát a 2023-as adatok nagy része is már fel van dolgozva, a 2024-es éppen feldolgozás alatt van, de most inkább arra fogunk koncentrálni, hogy egy ilyen ajánlást meg tudjunk fogalmazni az eddigiekből, tehát 2021 óta foglalkozunk ezzel a történettel, amiben lement 2 közösségi kutatás. Az nincs kizárva, sőt, minden esély megvan rá, hogy akár 2026-ban vagy 2027-ben újra lesz erre lehetőség, de mi most a jelenlegi komposzton, amit kiküldtünk a résztvevőknek, azon dolgozunk, hogy ezt még a legjobban tökéletesítsük, és aztán igen, elképzelhető, hogy erre újra megnyílik majd a lehetőség, viszont most szeretnénk vissza is adni egy kicsit a résztvevőknek, tehát ami eddig mi hasznos tudást és információkat össze tudtunk gyűjteni, azt most ki fogjuk nekik kommunikálni, és el fogjuk látni az embereket egy ilyen kiadványjal, egy ilyen útmutatóval, amivel ők is majd bátran neki tudnak vágni a házi kerti komposztálásnak megfelelő módon, tehát egy ilyen segédeszközt fogunk a kezükbe adni.